Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy hűséges vagy, és hogy a te hűséged végtelen hozzánk. Köszönjük neked, hogy ezt tapasztalhatjuk meg, akik elköteleződtünk melletted a házasságon belül és a még nem házasságban, vagy az egyedül lételben is, és ezért dicsőíthetünk. Urunk, köszönjük neked, hogy most itt állhatunk, és bizonyságot tehetünk arról, hogy te milyen csodálatosan működtél a mi életünkben, a mi párkapcsolatunkban, jegyességünkben, házasságunkban. Kérünk téged, hogy használj bennünket a te lelked által, mint eszközeidet, és kérünk téged, hogy minden, amit elmondunk itt, az a te legnagyobb dicsőségedre legyen. Az Úr Jézus Krisztusért bizalommal kérünk, hogy legyél jelen, és áld meg az alkalmunkat. Amen. Szeretettel köszöntjük a testvéreket, az érdeklődőket is, és röviden szeretnénk, illetve bemutatnám magunkat. Feleségem, aki itt mellette áll, is kedvesen mosolyog, Horváth Ádámné Rebeka, és őről azt kell tudni, hogy 23 éves, és Nagykőrösön levelező végzi a hittanoktató szakot, ő most ott végzős, és közben elkezdte mellé a tanítóit is, szintén Nagykőrösön és levelezősön, és mellette még részmunkaidőben dolgozik is. Így van. Én Horváth Ádám vagyok, 22 éves, és én teológián tanulok, negyedéves vagyok most a Károli Gáspár Egyetemen, a hittudományi karon, és én tanulmányaim miatt sajnos most az elmúlt fél évben még nem tudtam dolgozni. És igazából, amikor kaptuk a felkérést, hogy itt bizonyságot tegyünk telefonon Nemeskéri Pál testvérünktől, hát azt sem tudtam, hogy hova legyek, egyrészt a megtiszteltetéstől, másrészt meg a félelemtől, tehát hogy ez így hogy történhet meg. Éppen nemrégen beszéltük Rebekával, hogy hát nem gondoltuk volna 2 évvel ezelőtt, amikor elmentünk randizni, hogy 2 év múlva, itt Pasadéten, a házaspári csendes napon fogunk bizonyságot tenni. Úgyhogy nézzék el a testvérek, hogy mi egy kicsit meg vagyunk illetődve ettől a helyzettől. És igazából nagyon fontos volt az nekünk, és nagyon megerősítő volt az, hogy ugyan én azt mondtam a szervezők felkérésére, hogy még gondolkodunk rajta, és tényleg imádságban elkértük Istentől, de már aznap jó volt és megerősítő volt, hogy azt kaptuk igébe, hogy hát mi vagyunk a föld sója, a világ világossága, és hogy nem rejtetik el a hegyen épített város. Ezután, hogyha azt mondtuk volna, hogy nem vállaljuk, akármennyire is meg vagyunk most illetődve, az bizony lázadás lett volna, úgyhogy ezt így Istentől fogadtuk el, és most így állunk itt, és azt látjuk, hogy nagyon fontos és nagyon komoly ez a téma, hiszen tényleg az elköteleződés, az főleg a mi korosztályunknál, az kicsit úgy kitolódik, hogyha el is köteleződik valaki, akkor tényleg úgy egyetem vagy különböző iskolák után, hogyha már van munkája, lakása, ami nagyon sok esetben, tehát hogy érthető is, hogyha valaki így gondolkodik, ez a logikus, és ez a rend, és most ez egy világtrend tulajdonképpen, hogy az egész világszellemiség az azt mutatja, hogy tolódjon ki a házasság, és éppen ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy azoknak is, akik még egyedül vannak, azoknak, akik párkapcsolatban vannak, és azoknak is, akik már házasságban tudják, hogy milyen az a elköteleződés, azoknak elmondjuk, hogy a mi életünkben, hogy tette Isten nyilvánvalóvá az elköteleződést, először is azt fogjuk elmondani, hogy az életünkben külön-külön, hogy tette nyilvánvalóvá, hogy mellette kell elsősorban elköteleződni, és hogy utána pedig, hogy egymás felé, ez tulajdonképpen, hogyha az első megvan, az Isten melletti elköteleződés, mennyivel könnyebb a másik mellett elköteleződni. Úgyhogy most én röviden el is kezdeném, hogy hogy szólított meg engem Isten. Én nem csak vallásos, mert sokan elmondják a bizonyságtétel, hogy vallásos családból származnak, én hívő lelkész családból származom, úgyhogy én halmozottan jó helyzetű vagyok tulajdonképpen, és én mindig közel voltam így a tűzhöz. Tehát, hogy azért én hallottam mindig gyerekisten tiszteleten is, hallottam tényleg utána felnőtt isten tiszteleten is, sőt, én megtettem azt az aljasságot, hogy kettőre egyszerre jártam ilyen szimultán. Lelkész gyerekként ezt megtehettem, hogy korkedvezménnyel bejutottam, meg így jutottam be ifjúsági hetekre is, úgyhogy én elég közel voltam tényleg a tűzhöz, de nem tudtam, hogy mi ez a tűz. Nem tudtam hova tenni az Úr Jézus Krisztusnak a személyét. Egyszerűen nem tudtam vele mit kezdeni, mert Isten megvolt, hogy én ki vagyok, és annyira el voltam foglalva a magam kis életével, meg azzal, hogy hát mi az a hit, mi az a megtérés, meg minden, hogy az Úr Jézus Krisztus valahogy parkolópályára került az életemben. És nagyon komoly volt egyszer, azt hiszem 9 vagy 10 éves lehettem, amikor egy ifjúsági csendes héten az az ige szólított meg a 2 Korintus 5.17-ből, hogy ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és, vagy a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. És ez engem akkor azért ragadott meg, és azért volt nagyon kijózanító, mert Isten a lelkével tényleg egyszerűen, de világosan rámutatott arra, hogy Ádám, ha te új teremtés lennél, mert most arra nagyon büszke vagy, hogy jó a tanulmányi eredményed, nagyon büszke vagy arra, hogy mindenki szeret a gyülekezetben, meg hogy tényleg a szüleidhez is kedvesen viszonyulsz, és nem igyekszel nem lázadni. Tehát, hogy ez nagyon jó, és erre büszke is lehetsz, de sajnos ez nem elég. Ez nem elég. Mert ha valaki nincs a Krisztusban, ha valaki nincs kapcsolatban, élő kapcsolatban az Úr Jézus Krisztussal, akkor nem múltak el a régiek, és nem lett újjá minden. És valahogy nekem leleplöző volt ott, hogy én akkor nem vagyok új teremtés. És nagyon érdekes, hogy ezután az úgynevezett tényleg megtérés élmény után, hogy tudtam, hogy én itt dönteni szeretnék Isten mellett, volt egy pont az életemben, ez már a tinédzser koromra tehető, amikor ezt meg kellett erősíteni, és tényleg akkor volt az, amikor úgy rájöttem, hogy ez mind. És egy nagy bűnnek kellett ahhoz eljönnie, illetve nem kellett, de jött, és amikor tényleg átéltem azt, hogy én bűnös vagyok ugyan, de akkor jött a csendes hang, hogy de nem pont ebben hiszel, hogy az Úr Jézus Krisztus ebből megváltott téged. És egy ige jutott akkor, és ott juttatta Isten eszembe, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, sőt, a Károliban úgy mondja, hogy ha valaki, és én behelyettesítettem a nevemet, hogyha én Horváth Ádám, én hiszek benne, akkor nem veszek el, hanem örök életem van. Nem lesz, majd valami van. Örök életem van. És nekem ez, én ettől vallom azt, ettől pillanattól, hogy tényleg újjászületett hívő gyermeke vagyok az Úr Jézus Krisztusnak. Azt nem mondtam el, de Rebeka is majd mondani fogja az ő életéből is, hogy mindketten. Tehát ez az általános bemutatkozásban még általában oda szokott jönni, amikor bemutatkozunk. És az életemet átadtam az Úr Jézus Krisztusnak, és tényleg átéltem azt, hogy milyen az, amikor belülről változik az ember, mert változtatja az Isten. És nem az, amikor ő erőlködik, nem az, amikor ő akar megfelelni embereknek, meg tényleg ilyen kegyes szokásoknak, hanem milyen az, amikor már tényleg az Istennek szeretne tényleg minden évből szeretni az Istent. Viszont az életemben volt egy olyan dolog, egy olyan kardinális kérdés, amit egyszerűen nem tudtam hívő fejjel sem átadni az Istennek, és ez pedig a párkapcsolat témája volt, mert én annak ellenére, hogy milyen nevelést kaptam, ugye elmondták világosan otthon, hogy nincs ilyen, hogy párkapcsolat, legalábbis huzamosabb ideig, és én mégis nagyon kerestem több lánynál is, hogy ki lehet az, aki majd az én életem párja lesz. És nagyon hosszan és nagyon huzamos ideig, és Isten ebbe szólt bele, és egyszer nagyon keményen megmutatta, hogy ezzel most álljak le. És amikor én ide felköltöztem a családommal együtt, akkor pontosan ez jött be, hogy én akkor parkolópályán voltam. Akkor Isten azt mondta, hogy nyugi, majd meg lesz neked is a társad. De én azért ezt nem tudtam teljesen elfogadni, hát az ezt követő eseményekről pedig majd Rebeka után szólok.
Én Kakóc Rebekaként láttam meg a napvilágot Budapesten, de gyálon éltem mindig is, és rólam hát szintén elmondható az, hogy halmozottan előnyös körülmények között nevelkedtem föl, ugyanis az én szüleim is hitben kötöttek már házasságot, és így vállaltak mind a négyünket, mert hát négyen vagyunk testvérek, és ebben a lelkületben neveltek. Én majdnem pontosan egy hónapra arra, hogy a mi templomunk készen lett és felszentelték, arra rá egy hónapra születtem meg, és ha hihetünk a tudósításoknak, akkor én voltam a templom első, és így a kedvenc gyereke is egy darabig. El voltam halmozva tényleg minden jóval, amit az ember el tud képzelni, tehát engem a tenyerükön hordoztak a gyülekezeti tagok, a szüleim, hát nekik ez volt a dolguk, úgyhogy hát ők is, de engem nagyon-nagyon szerető környezet vett körül. Igazából nekem a templom volt az otthonom, bár én nem vagyok papíron lelkész gyerek, de azért mégis hasonló körülmények között nevelkedtem föl. Nálunk otthon a Csipke Rózsika mellett én betéve tudtam a bibliai történeteket is, és hát nagyon élveztem, mikor már így azért óvodában, meg iskolában el tudtam mondani, hogy én jobban tudom, mint a nagyok, mert hát azért mégis apukám engem vitt magával, engem is. Én 5 éves korom óta táborozok, hát illegálisan, mert hát iskoláskortól volt táboroztatás, de én ott voltam, részt vettem. Édesapám nagyon rendes volt, mert elvitt magával, de az esti áhítatom már nekem alvásidő volt. És hát igazából pont ez a szeretet, ez a krisztusi lelkület, ami ott gyálon volt, ezt egy nagy ébredés előzte meg, és sok-sok év kitartó imádsága és munkája azt, hogy ilyen környezetbe születhettem én bele. És tényleg mindenkitől, mondhatom így a gyülekezetben, nagyon sokaktól láttam is azt, hogy milyen az Úr Jézus Krisztust követni. Elsősorban nyilván a szüleim életén, és ez nekem nagyon tetszett. Tehát nekem nem volt kérdés az, hogy Isten van. Soha nem merült fel bennem. És imádkozni is tudtam, meg nem mondom, hogy mióta, de azt én tudom, hogy én már óvodában is imádkoztam, hogyha rémálmaim voltak, vagy a Bízom benned, Uram Jézust énekeltem, hogy el tudjak aludni, mert azt mondta anyukám meg apukám, hogy Isten hallja, és akkor segíteni fog. És én ezt szentül hittem, és igazából éltem is az imádság adta lehetőséggel, nem egyszer. Ennek egy nagyon... hát nem is tudom, hogy fogalmazok, látványos jele is van. Őt úgy hívják, hogy Dorka, ő az én húgom. Ugyanis 2 fiú testvérem van majd rajta kívül, és nagyon, hát olyan 3-4 évesen nagyon el voltam szontyolódva, hogy nekem nincs kivel babáznom. Mert a babám fejét mindig letépték, a szemét kinyomták, és hát jó lett volna valakivel babázni. És hát a szüleim azt mondták, hogy Isten meghallgatja az imádságomat, én nekiálltam buzgón imádkozni egy kis húgért. Hát anyukám először nem nagyon örült a dolognak, mert őt nem kérdeztem meg, de Az Úr meghallgatta az imádságomat, és most már mindannyian örülünk, és akkor is örültünk, mikor megszületett, ugyanis tényleg kis húgom lett. Amikor kiderült, hogy édesanyám várandós, akkor a gyülekezetben mindenki kérdezte, hogy na, fiú vagy lány. Én elég öntudatos kislány lévén odaálltam mindenki elé, szegény szüleim nem szólhattak egy szót, és közöltem, hogy kislány, mert én azt kértem. Hát igen, körülbelül ez volt a reakciója a gyülekezeti tagoknak is, de tényleg kislány lett, és az Úr ajándéka, mint a mai napig. Így nekem volt is tapasztalatom abban, és megtapasztalhattam, hogy igenis az Úr meghallgatja az imádságokat. De a legfontosabb, amit Ádám is elmondott, az az igazi elköteleződés, az nekem sem volt jelen az életemben. Gyálon szokás volt gyermekevangelizációt tartani. Hihetetlenül fontosnak tartom azóta is ezeket az alkalmakat, és mind a mai napig nem véletlenül leszek hittanoktató, ha Isten is életet is úgy akarja, mert a gyerekmunka hihetetlenül fontos. Ott akkor nálunk, amikor én 7 éves voltam, akkor egy húsvéti evangelizációs hét volt, és érdekes módon nem a húsvéti történetet vettük, hanem a magvető példázatát. Nagyon megdöbbentő volt, mert már az első naptól kezdve úgy éreztem, mintha a táborvezető, vagy nem táborvezető, mert hát nem táborban voltunk, de a vezető velem akarna beszélgetni, és nem értettem, hogy anya vagy apa mit mondhattak neki, mert hát én nem beszéltem senkivel azokról a dolgokról, amik bennem vannak, de olyan volt, mintha ismerne. És egy egész héten, ahogy haladtunk a történetben, a magvető példázatában, egyre inkább nyilvánvalóvá vált az számomra, ott tudom, hogy hihetetlen, de tényleg 7 éves fejjel, én megláttam azt, hogy rendben van, hogy hiszek, rendben van, hogy imádkozom, és hogy jobban tudom a történeteket, mint a gyülekezetben bármelyik másik gyerek, de ez nem elég. És nagy péntekhez értünk, amikor a magvető példázatának befejezéseként a keresztről is szó esett. És ismertem a történetet, hát ebben nőttem föl, de mégis ott és akkor lett nyilvánvalóvá számomra, hogy én sose kértem bocsánatot azért, amit az Úr Jézus Krisztussal tettek miattam. És akkor én nagyon megszomorodtam a bűneim miatt, és úgy döntöttem, legalábbis akkor úgy gondoltam, hogy ez az én elhatározásom, hogy nem szeretnék így élni tovább, és imádkoztam is, kértem az Úr Jézus Krisztus bocsánatát, és nagy örömmel fogadtam azt. Tehát rajtam látható volt ott a kis 7 éves fejemmel, hogy most valami megváltozott. Ezt örömmel közöltem a szüleimmel is, hogy hát én megtértem. Ez így azért furcsán hangzik, még számomra is, hogyha így ezt most végig gondolom, de onnantól kezdve tényleg megváltozott az életem. Ahogy Ádám mondta, hogy nála is volt egy időszak, amikor rájött arra, hogy azért nem adott át mindent az Úr Jézus Krisztusnak. Nekem is rá kellett jönnöm, gimnazista fejjel, hogy hát előttem nagyon jó példák voltak házasság terén. Tényleg a szüleimet tudom leginkább hozni, mert hát velük nőttem föl. És én nagyon megirigyeltem az ő életüket, és nekem az elképzelésem az volt, hogy hamar megismerem a férjemet, 19-20 évesen én már férjnél leszek, és minden úgy fog velem alakulni, mint anyával is alakult, mert hát neki bejött, akkor nekem miért ne jönne be. És igazából gimnáziumban éri az embert a legtöbb ilyen hatás, amiről Ádám is beszélt, és ez az én életemben sem volt másképp, ez a mindenkinek van valakie, jaj, szegénykém, hát te mikor fogsz már járni valakivel, meg jaj, de jó, hogyha van valakid, mert akkor most már biztos, hogy férjhez mész. Ez azért elég nyomasztó egy 15-14, akár 16-17 éves lánynak, és akár fiúnak is. És hát engem is bombáztak az emberek, és engem is nyomasztott ez a kérdés. És szerettem volna én is, mérhetetlenül szeretetéhes voltam, és úgy gondoltam, hogy ezt a szeretetességemet, ezt majd egy fiú szeretete tudja majd hát betölteni, megelégíteni. De ez azért nem így van. Ez egy nagyon-nagyon kemény küzdelem, és Én azt látom a mai tinédzsereken is, hogy ahogy én benne voltam ebben, és ahogy Ádám is benne volt, úgy ők is benne vannak, és görcsösen szeretnének már párt találni, főleg, hogyha gyülekezetben nőnek föl. Csak hogy ez nem elköteleződés, kedves testvérek. A járás az nem házasság. És Istennél nincsen járás, csak házasság van. Tehát lehet évekig járni, ezt nekem is elmondta édesanyám, amikor erről beszélgettünk. Mondta nekem, hogy valóban, ha kinyitom a Bibliát, nem fogok találni olyan igét, hogy nem lehet járni valakivel, de azt ne felejtsem el, hogy amikor a Biblia íródott, az embereknek eszükbe nem jutott járni valakivel. És lehet járni, mert hát ugye már más időket élünk, lehet évekig együtt húzni, vonni egymást és az életünket, de azt ne felejtsem el, hogy két lehetőség van. Az egyik az, hogy valóban ő lesz a férjem, és akkor...
Vagy
feleséged, igen, hogyha te fiú vagy. És akkor évekig kitesszük magunkat kísértésnek, és azért lássuk be, hogy évekig megállni tisztán nem igazán valósulhat meg, mert nem csak a teljes szexuális kapcsolat a szexuális kapcsolat, hiszen ennek nagyon sokféle formája van ma, és ez nagyon ismert a tinédzsereknél. Engem eléggé felvilágosított anyukám, hogy ez azért gondoljon végig, mert nem így működik. A másik lehetőség az, hogy nem ő lesz a férjem, vagy feleségem, ha fiúról van szó, mert az öcséméknek is el lett mondva, és akkor viszont akadályozom a másikat. Akadályozója leszek, mert nem tud fejlődni hitben, mert kiskorúságban tartjuk egymást, hiszen nem az Úr Jézus Krisztussal vagyunk elfoglalva, hanem önmagunkkal, és akadályozója leszek, mert lehet, hogy már másfelé kellene mennie, és az Isten megmutatná neki, hogy mi az iránya, merre menjen, de miattam nem fogja meglátni. És vajon vállalom ezt? Így én sosem mertem vállalni, bevallom, de vállalni szerettem volna. Tehát azért szerettem volna én is kapcsolatot, ahogy Ádám is, de én sosem bonyolódtam bele jobban semmilyen kapcsolatba sem, mert nekem fontosabb volt az, hogy majd akkor, amikor Isten megmutatja, hogy kinek szánt segítő társul, akkor azt felismerjem. Így én nem járogattam emberekkel, ismerkedtem, de járás nélkül. Azonban ahhoz, hogy ezt teljesen le tudjam tenni az Úr Jézus Krisztus kezébe, ahhoz nagyon meg kellett törnöm, mert volt olyan fiú, akiről szentül hittem, hogy biztosan nekem való, és hogyha járnánk, akkor biztosan meg lehetne állni, nem lenne semmi baj, még talán még közelebb is kerülnénk együtt az Úr Jézus Krisztushoz, csak azt az egyet felejtettem el, hogy az Úr Jézus Krisztus ebben sehol sincsen, hanem az én vágyam van. És én nagyon megtörten mentem egy csendes hétre, a gyülekezeti csendes hetünkre, ami az ifjúságnak volt. Soha nem tette édesapám kötelezővé a táborban menetelt, kivéve akkor egyszer. Mert én nem akartam elvenni, és ezt neki is megmondtam, hogy én nem megyek, hát eddig mentem évekig, most menjen az, aki akar. És tényleg azóta sem, és azelőtt sem soha, de akkor az egyszer rám parancsolt, hogy már pedig elmegyek, és kész. És milyen jó, hogy rám parancsolt. Ugyanis ott tudott velem az Úr újra beszélni, és ott láttam meg azt, hogy a legnagyobb baj az, hogy én emberektől vártam azt, hogy én szeretve legyek, hogy ők biztonságot adjanak nekem, nem pedig az Úr Jézus Krisztustól. Nem voltam teljesen elköteleződve ő felé, hanem csak részben. Ez olyan, mintha az autónak a jobb oldalát irányíthatná az Úr Jézus Krisztus, hogyha az életünk egy autó lenne, de a bal oldalt én irányítom. Életveszélyes. És nekem az a hét volt az, amikor erre rá kellett jönnöm, és a hét végén kaptam egy olyan igét, amikor már megújulhattam, és tényleg azt tudtam őszintén mondani az Úr Jézus Krisztusnak, hogy akkor vegye el ezt is, a párkapcsolat is legyen az ő kezében. Én nem akarok tenni ezért semmit. És a hét záró igéje, amit én személyesen kaptam, az az volt, hogy azért most én csábítom őt, elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Azután adom vissza a szőlőjét, és az ákor völgyét a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy felel nekem, mint ifjúsága idején, mint akkor, amikor kijött Egyiptom földjéről. Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr, és nem hívsz többé Baálnak. Ez azért érdekes, mert valóban úgy jöhettem el erről a hétről, hogy hasonló örömmel és hasonló cserfességgel mondhattam ismét a szüleimnek ezt, hogy fú, de jó az Úr Jézus gyermekének lenni. És látható is lett, hogy valami megszabadult. Valamitől megszabadultam, más lett az életem. Így igazából az én életem is hasonló több ponton, ahogy ezt a kedves testvérek is láthatják, mint Ádámé neveltetésünkből adódóan is, és a küzdelmeinkből adódóan is, hiszen mind a kettőnknek az az igazi mély elköteleződése, az a párkapcsolati kérdéshez köthető. Hát rólam így röviden az én megtérésemről, újjászületésemről, hogyan köteleződtem meg az Úr Jézus Krisztus mellett, ennyit érdemes tudni, mert így is félek, hogy már mondhatom a testvéreket, úgyhogy egy kis pesdítésnek Ádámnak szeretném visszaadni a szót.
Igen, nem tudom, hogy szerintem nem rossz ez, hogyha megemlítjük, hogy van egy ilyen sorozat, ha más nem, akkor lehet, hogy a gyerekek nézték, fiatalok nézték, és akkor úgy hallottunk róla. Ennek az a cím, hogy így jártam anyátokkal. Na, és itt már a agybaj elkapja az embert, hogy sok évad, és nem találkozik a nővel. Nem találkozik azzal a nővel, aki tudjuk, hogy majd ha később meséli a gyerekeiknek, hogy na ő az édesanyátok. Na hát ezért nagyon fontos egyébként hívő embereknél, hogy Isten készít arra különböző utakon és módokon, hogy amikor megtaláljuk azt a lányt, vagy azt a fiút, akkor már valamilyen szempontból legalábbis készek legyünk. És ez a készítés, ez nekünk, ahogy Rebeka is elmondta, más-más módokon folyt, de mind a kettőnket nagyon komolyan formált az Isten, és nekem ez, ahogy már utaltam rá, ez az volt, hogy én nem tudtam letenni egyszerűen a párkapcsolati témát, és egyszerűen nem tudtam elengedni azt, hogy nekem tényleg, ahogy Rebeka is elmondta, hogy a boldogságomat azt egy lány mellett találjam meg igazán. És én évekig éltem, úgyhogy becsaptam magamat is, meg igyekeztem becsapni az Istent is emiatt. És rendesen, tehát, hogy beszéltem vele, hiszen imádkoztam hozzá, olvastam a Bibliát, sőt, kaptam is tényleg igei vezetéseket, de amit nem kérdezünk az Istentől, azt elmondhatja nekünk, mert ő kegyelmes, de engedjük már, hogy beszéljen velünk. És én itt nem engedtem. Tehát, hogyha beszélt hozzám, akkor nálam süket fülekre talált, és éppen emiatt itt Pasaréten egy-két év után én elkezdtem magamnak feleséget keresni. Tehát, hogy most már ebben változott meg, most már egy fokkal másabb volt az indulat, most már nem barátnőt kerestem, hanem akkor most már célirányosan feleséget. És sok lánynál, és nyilván nem úgy, hogy én most járni szerettem volna velük, hanem akkor tudtam, hogy akkor most már nem játszadozni szeretnék egy lánnyal, meg nem rabolni az ő idejét sem, erre már eljutottam, de akkor egyből valakit, hát most már, uram, most már letelt az idő, már megmondtam, mert most már mutass már meg egy lányt, aki majd egy hívő, kedves, okos, csinos lány, hogy el tudjam venni. És így célirányosan néztem, és mentem. És hihetetlen, hogy micsoda kudarcaim voltak, tehát, hogy nemhogy a randi igény, kikosarazásaim voltak. És nagyon érdekes, hogy az egyik ilyen kosár után nagyon megzuhantam lelkileg, és később testileg is. És tényleg átéltem azt, hogy milyen az, amikor a nagy mélységből kiállt az ember Istenhez. Egy nagyon érdekes, hogy egy hívő lányon és egy igény keresztül szólt bele Isten az életembe, ugyanis megkaptam ezt, hogy jó lenne, hogyha rendezném a soraimat ebben a témában is, de máshogy is az Istennel. És emlékszem, hogy elvonultam a teológia egyik kis eldugott termébe, ahol csendben lehettem, ott az emeleten, és elkezdtem imádkozni Istenhez, hogy hát én nem tudom, hogy, de valahogy nincs békességem. És így valahogy ugye minden, ami eddig úgy tudtam, hogy ez az Isten melletti kapcsolat, az most valahogy úgy semmis. Tehát, hogy nem érzem azt az örömöt, nem érzem azt a békességet, úgy nem vagyok jól. És Isten eszembe jutott egy előbbi igét, amit még nyáron kaptam meg, ráadásul szolgálat közben kaptam meg ezt az igét, és teljesen egyértelmű volt, hogy ez az ige akkor szól nekem. Csak most hallottam meg. És hát Isten kegyelme az, hogy azt mondta nekem, hogy szólt az egyik prófétai könyvből, hogy elmúlt a nyár, elmúlt az aratás, és mi nem szabadultunk meg. Hívő emberek, ez az egyik legnagyobb probléma, amikor én ma azt hiszem, hogy be vagyok biztosítva, és a bűneim meg ott élnek mellettem, és ott fertőzik a kapcsolataimat, az életemet, meg mások életét is. És így kezdtem el gondolkodni, hogy hoppá, itt akkor valami baj van, mert ez most szólt nekem, az Isten a lelke meg az igéje által, hogy itt nem, te nem szabadultál meg, Ádám. És itt kezdődött meg az, hogy elkezdtem tényleg beszélgetni Istennel a párkapcsolatról, meg az, hogy eddig én hogy gondoltam, ezt tényleg bűnvallásban letettem elé, megbántam, és kértem, és könyörögtem, mert más, tehát nem volt lelkileg sem másra erőm, csak annyira, hogy Úr Jézus, szabadíts meg ebből. Nem tudom, hogy, nem adok neked tippeket már, csak szabadíts meg. Csak szabadíts. És Isten kegyelméből tényleg átélhettem az Úr Jézus Krisztus szabadítását, és ez a szabadítás ez abban állt, hogy letehettem. És nem úgy tettem le, hogy elhatároztam, hogy akkor holnaptól nem fogok gondolni arra, hogy házasság, hanem egyszerűen egyértelművé vált, hogy nekem most nem ez a feladatom. Egyértelművé vált, mert Isten elém hozott olyan szolgálatokat, és annyira hangsúlyossá tette, hogy most tanuljak, és hogy legyek nyugodt, hogy egyszerűen időm sem maradt arra, hogy én elkezdjek gondolkodni azon, hogy házasság, vagy mi fene. És olyan jó volt ez az állapot, ez annyira Istentől megáldott időszak volt az életemben, mind a szolgálataimat tekintve, mind a tanulmányaimat tekintve, annyira, hogy tényleg őszintén tudtam azt mondani az Istennek, hogy Uram, hogyha nem lesz párom, akkor is megérte megszületnem. Akkor is megéri itt lennem ezen a bolygón, mert nem ez az életemnek a célja és értelme. És nem ezt tesz boldoggá, és nem ezt tesz teljessé és egészé. És Úr Jézus Krisztus, te vagy a legfontosabb. Nem tudom, hogy ezt akár hívő embereként, akár hogyha még nem jutottunk el erre a felismerésre, jó lenne, hogy eljutnánk, hogy az Úr Jézus Krisztus a legfontosabb. És innentől kezdve ez olyan jó ment, hogy én már úgy futottam, hogy megint egy véglet volt az életemben, egy harmadik, hogy akkor én lehet, hogy nem is nősülök meg. Ez már, mondom, az életemben így előjönnek a végletek, de minden egymás után sorba. Akkor én lehet, hogy nem is nősülök meg végül. Úgyis csak sok csalódás is van, nem nősülök meg, mert Isten is ezt akarja. Már megint megmondtam az Istennek, hogy mit akar. De Isten nem ezt akarta. És elkezdett velem beszélni, és mondta, és állandóan elém hozta azt az igét, hogy ne a régi dolgokon tűnődjetek, ne azt emlegessétek. Én újat cselekszem. Most kezd kibontakozni, majd meglátjátok. És én nekem ez süket fülekre talált egy darabig, de aztán Rebeka folytatja.
Nem én nyitottam meg a füleit, ezt szeretném nyilvánvalóvá tenni, csak Ádám azért is gondolta, hogy akkor így beszéljünk, mert érdekes módon egymástól függetlenül, de hasonlókon keresztül vezetett bennünket az Isten, mint ahogy azt már így a bizonságtételünk elején is igyekeztem elmondani a kedves testvéreknek. És hát ez az ige nem csak neki szólt, hanem nekem is, és körülbelül ugyanabban az időszakban. Tehát mi már ismertük egymást, ugyanis itt 2013. szeptemberében volt egy evangelizáció, és engem elhívtak erre a közös ismerőseink. Hát én elég elfoglalt voltam az egyetem miatt, nagyon sok órám volt, majdnem minden nap reggel 8-tól este 8-ig, de volt egy szerdai nap, amikor így el is maradtak órák, meg haza is tudtak vinni, úgyhogy eljöttem ide az evangelizációra, és hát teológusok voltak azok az ismerősök, akik hívtak engem, így a teológiára mentem, mondván, hogy én nem tudom a Pasarétre az utat, életemben nem voltam még itt, akkor velük majd eljövök, és hát mondták, hogy hú, itt van egy olyan nagyon kedves, rendes, fiatal ember, Horváth Ádámnak hívják, úgy mondom, hát azért ez nem egy ritka név, tehát nagyon örülök, ő kicsoda. Hát a Horváth Gézának a fia. Na, őt már tudom, hogy kicsoda. Úgyhogy nagyon megörültem, hogy legalább az, akkor tudom, hogy az édesapja ki, de még mindig nem értettem, hogy ez miért lényeges. És hát aztán elmondták, hogy azért, mert hogy vele fogunk menni, ő fog vezetni bennünket, hogy merre, hogyan, mert ő fogja össze a csapatot. És hát aznap találkoztunk először, bár erre Ádám a mai napig nem emlékszik.
De olyannyira nem, hogy én utána Kelenföldön az egyik ifjúsági alkalom előtt, ifjúsági bibliaóra előtt, én újra bemutatkoztam a Rebekának. És ő meg így piróval megjegyzi, hogy hát mi már találkoztunk.
De az a semmi baj, elnéztem neki, de mondjuk örültem, mert nem tettem rá túl mély benyomást, ez lehet pozitív is, meg negatív is. De nekünk kétszer volt első találkozásunk, 3 hónapon belül. A lényeg az, hogy nem nagyon ismert föl. Azért Kelenföld után már köszönni azért tudott, tehát nem volt hiába való így a második bemutatkozás, de itt találkoztunk először, úgyhogy elég sok emlékünk kötődik így Pasaréthez, bár ahogy ezt most hallhattuk, meg láthatják a kedves testvérek, nekem egyel több, mint Ádámnak. De a lényeg az, hogy az az ige, amit előbb Ádám mondott, az a Jeremiás könyvében van megírva, és nekem is szólt ez az ige. Volt egy, hát mondjuk így, hogy fiú, azért már 20-pár éves volt, és a gimnázium utolsó éveiben hirtelen ő felé kezdtem el kacsingatni, vagy nem tudom ezt, hogy szokták mondani, azt hiszem, ezt így szoktuk, hogy hát így szemezgettem vele. És így gondoltam, hogy fú, hát ez egy nagyon rendes hívő srác, na lehet, hogy akkor ő lesz a férjem. Hát ez, így, ahogy látszik, ez mind a kettőnknél ez ilyen eléggé kardinális kérdés volt, és így nagyon sokszor előjött, de tudtam, hogy én is tudtam, ahogyan Ádámnak is nyilvánvalóvá tett az Úr, hogy most nem ennek van itt az ideje, tehát nem ezzel kell foglalkozni. Nekem az a feladatom, hogy az Úr Jézus Krisztusnak szolgáljak, és az iskola is egy szolgálati terület lehet, hiszen tanulmányokat is jó esetben, hogyha már valaki tényleg az Úr Jézus Krisztusnak szentelt életű ember, tanulmányokat is az ő dicsőségére igyekszünk folytatni. És én ezzel tisztában voltam, de ez ilyen visszatérő gondolatom volt, és tudják, kedves testvérek, rá kellett jönnöm, nem az a probléma, hogy ez mondjuk eszembe jut, mert akár tényleg ő is lehet majd a férjem, hanem az a baj, hogyha ezzel nagyon elkezd foglalkozni az ember. Mert hát akkor főleg lássuk be, tehát én hagyd mondjak ilyen felsőbséges többest, mi nők hajlamosak vagyunk rákattanni egy dologra, és azt tovább gondolni, és tovább gondolni, és még tovább gondolni, és már van 20 opciónk arra, hogy az Isten hogyan tudná mégiscsak oda vezetni az életemet, ahova én gondoltam. De lehet, hogy tévedek, de azért elég sok női ismerősöm és családtagom van, és ők is azt mondják, hogy tényleg így működünk. Így ez nekem is megvolt az életemben. És ez egy kísértés, azt kell, hogy mondjam, hiszen megint csak mi a kísértőnek, a sátánnak a célja? Hát az, hogy az Úr Jézus Krisztustól, ami megváltó Urunktól egyre távolabb és távolabb vigyen. Valaki nekem azt mondta, hogy ha példát szeretne mondani, akkor ez olyan, mint amikor a Föld nem a nap körül forog, hanem a saját tengelye körül folyamatosan, de a nap körül már nem elfelejt forogni. És az én életem is kicsit ilyen volt, amikor engedtem ennek a kísértő gondolatnak, hogy csak e körül forogtam. Csak a házasság, csak ez a fiú, csak ez, csak ez, csak ez. És az Úr Jézus Krisztusra, meg így a nagy szédültségben sokszor elfelejtettem feltekinteni. És ez nagyon sokáig így volt, aztán egy huzamosabb darabig nem jött elő ez az én életemben, de megint felbukkant így az egyetemista éveim közepén ez a gondolat, hogy lehet, hogy akárki akármit mond, vagy én akármit gondolok, lehet, hogy mégiscsak azzal a fiúval ismerkedni kéne. Mert hát tudom, hogy szimpatizálok vele, ő is szimpatizál velem, hát akkor lehet, hogy valami itt alakulóban van. És mi van, hogyha mégiscsak foglalkoznom kellene ezzel a dologgal? Újra és újra elővettem egy régi gondolatot, és ez ilyen dédelgetős dolog, mert hát nem beszéltem én vele személyesen, de mégis előjött újra és újra. És nekem is Isten ezzel az igével tette egyértelművé, hogy nem a régi dolgokat kell emlegetni, mert ő valami újat cselekszik. Tudtam, mert elmondták nekem tapasztaltabb hívő testvérek is, és már én is láthattam mások életén keresztül, hogy a nő feladata a követés, nem pedig a vezetés. Elnézést kérek minden feministától, hogyha most megbotránkoztatom itt az embereket, de ez így van. Tehát az Isten rendje szerint a férfi dolga az, hogy vezessen, jó esetben az Úr Jézus Krisztust követve, és a nő dolga a követés. Tehát én akármennyire szeretnék ezzel foglalkozni, akármennyire szeretném megoldani ezt a házasság kérdést, ha ez a fiú, akivel sokszor megkísértett engem a sátán, nem lép semmit, akkor teljesen mindegy, hogy én megkapom igében, kiolvasom a Bibliából, hogy ő lesz a férjem vagy sem. Neki kell az első lépést megtenni, és ez nem történt meg soha. Így kénytelen voltam küzdeni tovább, mert ez egy küzdelmes időszak, és érzelmileg nagyon megterhelő. Legalábbis nekem nagyon megterhelő volt, de tényleg az Úrnak a kegyelmét látom én is abban, hogy ezt az igét nem csak egyszer hozta elém, hanem többször. Gyakorlatilag 2 hónapon belül még 4-szer, és mindig máshogy. Vagy valaki a kezembe nyomta, volt olyan, hogy Isten tiszteleten hangzott el, és volt olyan, hogy egy testvérem a gyülekezetből elküldte nekem csak úgy. És ő neki fogalma sem volt arról, hogy én mivel vagyok, mivel küszködöm. És ebbe az igébe kapaszkodva tudtam azt mondani, én is, amire Ádám is eljutott, hogy Uram, hogyha az az új az, hogy egyedül kell lennem, akkor sincsen semmi baj, mert te már velem vagy. És te vagy a legfontosabb az életemben. És már igazából, mint említettük, tehát nem is foglalkoztunk, így igazából egymással se, tehát hogy mondom, így köszönő viszonyban voltunk, fel sem merült bennem, hogy Ádámmal jobban megismerkedjem, mert ez az ige és az Úr tényleg munkálkodott az én életemben, és ahogy ezt így én is ki tudtam mondani, minden erőmmel a tanulásra és a szolgálatokra koncentráltam. És azért kicsit az is bennem volt, hát, hogyha eddig nem küldte az Isten, és most már azért egyetemista éveim közepén járok, akkor most biztos, hogy nem fogja. Reggeltől estig tanulok, közben elkezdtem a hitoktatóit, úgyhogy még szombaton is iskolában vagyok, hát időm sincsen ezzel foglalkozni, úgyhogy biztosan megnyugodhatok abban, hogy ha esetleg lesz férjem, akkor az még jó pár év múlva lesz. És ez volt 2 éve, Úgyhogy azért nem teljesen jöttek be az én saját kis tervezgetéseim, de ezt őszinte szívvel tudtam így mondani, hogy nem baj, hogyha nem lesz, de nem hiszem, hogy most küldi Isten az én társamat, akinek én segítő társul lettem teremtve.
És hát, ahogy ez már elhangzott, én se hittem ezt. Úgyhogy két ilyen ebben most jelenleg nem hívő ember összeakadt egy kirándulás folyamán, és megdöbbentő volt számomra, hogy Rebekával egyből az került szóba, hogy hát akkor az Isten melletti elköteleződés, hogy ez hogy is van a mi életünkben, nálad hogy volt, nálam hogy volt. És nagyon érdekes volt, hogy egyből valahogy ez került szóba, és utána tényleg nagyon mély beszélgetéseink voltak, és nagyon sokat tudtunk, hála Istennek, beszélgetni, és egyre jobban kezdtük megismerni egymást. És én elkezdtem egyre többet gondolni a Rebekára. És ugyanakkor meg buzgón imádkoztam az Istenhez, hogy, és most talán életemben először volt ez, hogy ezt mondtam, Uram, ne! Kérlek, hogyha lehet, akkor most ne! Tehát, hogy már olyan jó mentek a dolgaink, most ne zavarjon be a nő, ne zavarjon be. És erre mégis, és ez az, amit szeretnénk nagyon kihangsúlyozni. Nem tudom, hogy ki mit visz el ebből a bizonyságtételből. És nem mind van egyetemes jó tanács, amit mi tudunk mondani. De az mindenképpen legyen hangsúlyos, hogy ahhoz, hogy előbb egymás mellett elköteleződjünk, és ez még lehet elő fog jönni a bizonyságtételben, ahhoz először Isten mellett kell elköteleződni. Mert sokan nem tudják például eldönteni, hogy mikor hívjam el a lányt, hogy hívjam el, vagy hogy mikor menjek el a fiúval, hogy menjek el, vagy hogy mikor legyen házasság, meddig kell egybe járni. Nagyon szeretem azt az igét a Zsoltárokból, amikor azt mondja a Zsoltáros, hogy neki Isten mondja azt, hogy szemeimmel tanácsollak téged. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy valakivel lehet olyan kapcsolatban, és most már, hogy házasságban vagyok, most már könnyebben beszélek, mert most már azért elég sokszor tapasztalom azt, hogy milyen az, amikor félszavakból is megérti egymást, mert annyit élt már vele, és 5 hónap alatt is el lehet ide jutni. Meg hosszú hónapok, évek alatt, ki mikor, de annyira jó, hogy ahogy az életben, így van, úgy lehet az Istennel való kapcsolatunkba is. Annyira ismerni az Istent, annyi ideje együtt lenni vele, olyan mélyen ismerni, és olyan mélyen hagyni az Istennek, hogy vezessen. Hogy elég, hogyha már néz valahogy, és én már tudom, hogy ez nem helyes az út. Vagy mutat valamit, mond valamit valahogy, és már tudom, nem feltétlenül igei vezetés miatt, de tudom, hogy az az út, amit Isten nekem szánt. És például így volt az, hogy január vége volt ez a kirándulás, és utána február elején voltak evangelizációs esték Kelenföldön, és minden este, vagy majdnem minden este, legalább egy futó köszönés erejéig, vagy pár szó erejéig, de tudtunk találkozni a Rebekával, és én nagyon örültem mindig ezeknek a találkozásoknak, és közben pedig vívódtam tényleg így az Istennel, hogy most mi legyen, Uram. És nagyon érdekes volt, hogy 1-2 hét alatt Isten tényleg úgy meg tudott győzni, annyi mindent kaptam, egyrészt hívő barátokkal való beszélgetés volt az, amiben vezetett. Aztán az, hogy pont akkor, amiket elkezdtem olvasni könyveket, pont akkor értem oda ahhoz a szakaszhoz. Nem úgy, hogy előre lapoztam, hanem pont akkor az a szakasz jött. Érdekesség, meg aki nem Krisztusban van, az mondhatja, hogy véletlen. Én tudom, hogy nem az. És Isten még számtalan, meg a körülmények is teljesen úgy alakultak, hogy valahogy úgy egyértelmű volt, hogy ez valami komoly dolog lesz, és valami komoly dolognak a kezdete. És nagyon jó volt, hogy tulajdonképpen így tudtam már elhívni végül is az első randira Rebekát, hogy tudtam, hogy ez nem, bár nem akartam, de ez tényleg az Isten tett abban biztossá, hogy ebből valami komoly és valami jó dolog is kisülhet. És hogy így bízni az Istenben is. Mert ennyi, tehát sok csalódás után nem olyan könnyű egy ilyen témában azt mondani, hogy Istenem, én elköteleződtem melletted, ha ezt mondod, akkor nekem ez a jó.
Hát én igent mondtam neki, és ez ilyen túl egyszerű volt számomra, mert én egyből rávágtam, hogy jó. És ahogy azt mondtam, én nem járogattam, sőt, nem is randevúztam senkivel, mert én úgy gondoltam, hogy ez nem szükséges ahhoz, hogy én ismerkedjem, ismerkedtem én anélkül is, de hát én nagyon megijedtem attól, amikor utána elkezdtem gondolkodni, hogy jó ég, mit műveltem. És kétségbe estem, mert hát most miért szegény srác, nagyon aranyos, összeszedte a bátorságát, aztán mi van, hogyha nem is lesz ebből semmi komolyabb, hát én most hadd ne szórakozzak már vele, de hát hogy mondjam le? És nagyon örültem, mert még volt egy hetem kitalálni, hogy mivel mondjam le, úgyhogy el is kezdtem nagyon gyorsan gondolkodni, hogy mi az, ami nem hazugság, mert hát azért hazudni nem szeretnék, nem is tudok, de nem hazugság, de mégis finoman vissza lehetne utasítani ezt a felkérést, amire én túl könnyelműen mondtam igent. És tényleg, én nagyon elkezdtem ezen agyalni és gondolkodni, és így pörgettem a gondolatokat a fejembe, hogy na, hogyan mondjuk le. És ahogy én ebben így gondolkoztam, és ezen járattam a kis fogaskerekeket, hogy hogyan, mi módon lehetne lemondani ezt a találkozót, aközben, hát nekem ez ilyen természetes dolog volt, és az is mai napig, hogy reggelente igével kezdtem, és kezdem a napot. Tehát nem az van, hogy akkor én felcsapom a Bibliát, hanem akkor a kalausz szerint olvastam, és az evangélikus útmutatóban pedig van két ilyen kis kiemelt ige, ezeket így olvastam együtt, és hát ahogy olvastam naponként az igéket, csak megerősítő igék voltak. Ez szó szerint azt jelenti, hogy például az egyik ige ez volt, hogy ne félj és ne retteg, győzedelmes jobbommal támogatlak. Na mondom, hát akkor most lemondhatjuk a randit éjjel. De aztán közben pedig a többi csendességben is, és tényleg barátok által is, így az lett nyilvánvalóvá számomra, hogy lehet, hogy rossz felé kezdtem el tapogatózni, és lehet, hogy nem azt kéne kérnem az Istentől, hogy kérlek, adj valami ötletet, hogy hogyan mondjam le, hanem meg kéne kérdezni, hogy elmenjek, vagy ne menjek. És hát végül is én arra jutottam, szintén nem csak igei vezetés által, de tényleg ebben nyugtatott meg az Isten, hogy hát abból baj nem lehet, hogyha most az egyszer elmegyek, és majd meglátjuk, hogy mit szeretne ez az Ádám, csak megnézni egy filmet, egy jó filmet, vagy pedig esetleg valami komolyabb szándéka is van. Hozzá kell tennem, hogy életem legrosszabb filmjére vitt el.
Nem csak az övé volt, tehát hogy az én életemnek is a legrosszabb film. Szeretném leszögezni.
Ezt nem tudom neki megbocsátani. Nem, igazából már megbocsátottam, de mély nyomokat hagyott bennem. Ugyanis nem tudtam, hogyan tartsam magam, mert az első 10 perc után én felszerettem volna állni, de nem én fizettem. Úgyhogy sarokba voltam szorítva. De megnyugtató volt, mikor így egy fél óra után nagy nehezen rámertem nézni, és láttam az ő arcán is a szenvedést. Úgyhogy itt már örültem, hogy jól van, uram, akkor legalább megértjük egymást, nincs baj az ízlésével, mert ez katasztrófa. És ezután igazából mind a ketten csak azért ültük végig a filmet, hogy na akkor, ha már kifizettük, akkor megnézzük. De utána jobban örültünk, amikor már kint voltunk a szabad levegőn, és hát így kezdtünk el beszélgetni, hogy megbeszéltük, hogy mind a kettőnknek élete egy legrosszabb filmje volt, legrosszabb döntésünk, de aztán ebből kialakult egy komolyabb beszélgetés, és így a beszélgetésből nyilvánvalóvá vált mind a kettőnk számára, hogy igazából mi vívódva jöttünk el erre a mai találkozóra, és nem tudjuk, hogy az Isten mit szeretne ebből kihozni. De olyan jól sikerült, a filmet leszámítva, hogy megbeszéltük, hogy még egyszer találkozunk, és akkor így elkezdtünk ismerkedni egymással. Találkoztunk, mi nagyon sokat beszélgettünk, és hát igazából ez még a jegyességünk alatt is így volt, ha jól emlékszem, hogy mi ritkán tudtunk találkozni, mint említettem, tényleg be volt táblázva az én hetem is, Ádám hete is, és így hetente egyszer, vagy két hetente egyszer, így előfordult, hogy tudtunk találkozni, de telefonszámot cseréltünk, és elég sokat beszélgettünk telefonon. És egyre többet és többet, és így nekem is volt rá igényem, meg Ádámnak is, és így egyre jobban megismerhettük egymást. Rengeteget beszélgettünk tényleg. És nem is volt már fontos egy idő után, hogy fú, milyen jó helyre menjünk, meg hogy moziba ne, de máshova menjünk valami jó programra. Egyre inkább az lett a fontosabb, hogy tudjunk minőségi időt egymással tölteni. És volt olyan, hogy hát nem is egyszer igazából, nagyon sokszor, hogy tényleg csak egy fél órára tudtunk találkozni, annyi időre, míg ő engem az iskolától elkísért a busz állomásig, és addig beszélgettünk a metrón, vagy villamoson, attól függ, hogy a metró kiégette vagy sem, de volt ilyen is, és tényleg ez volt az, ami így elindította ezt az egész ismerkedést mi nálunk. És hát hamar nyilvánvalóvá lett nekem, hogy hát ez egy olyan fiú, aki mellett igenis el tudnám képzelni az életemet. Hihetetlenül meglepő és új volt számomra, hogy jó a neveltetése. Tehát én ilyen fiúval még nem találkoztam. Hasonló értékrendünk van. Tehát találkoztam én nagyon sokféle hívő, hitben járó fiúval, de olyannal, mint az Ádám, olyannal még soha. Tehát, hogy őszinte volt, ami meglepő. És nekem nagyon fontos, mert gyerekkorom óta egyetlen egy dolgot neveltek belém nagyon-nagyon, az, hogy a hazugság az a legundorítóbb dolog a világon, mert hát lássuk be, a bűn is hogyan jött be ebbe a világba, egy kis csúsztatással, hazugsággal. És én ennentől kezdve nem tudom tolerálni sem. És pont ezért volt nagyon meglepő számomra, hogy Ádám egy őszinte fiú. És így nagyon jó volt ismerkedni, újszerű volt, és hát időközben így, ahogy bennem már megérett az elhatározás, és tudtam, hogy bármikor teszi föl a kérdést, én igent fogok neki mondani. Ha egy hét múlva, de aztán így felmerült, hogy hát lehet, hogy lesz abból még 2-3 év is. Na akkor már én elkezdtem gondolkodni, hogy itt bajok lesznek. Ugyanis, amit én láttam és tapasztaltam, mint azt már mondtam, az alapján nem teljesen értettem én ezzel a dologgal egyet. Ezt neki nem mondtam. Nem mertem ugyanis mondani neki, mert nem tudtam. Olyan határozottan képviselte azt, hogy minimum 2 év az, hogy egyáltalán elkezdjen mondjuk azon gondolkodni, hogy megkérje a kezemet, hogy én nem mertem ezt neki elmondani, hogy amit én láttam a környezetemben, amit én megértettem, az Istennel való együtt élés során, azzal így ez nem teljesen összeegyeztethető, tehát akkor vagy hanyagoljuk egymást még 2 évig, és majd találkozunk akkor újra, vagy pedig nem így lesz. És vártam, hogy mit fog az Úr elvégezni Ádámban is, hiszen nem én vagyok az, aki ezt megszabhatom, de azt tudtam, hogy ha még várni kell, akkor egymástól külön kell várnunk egymásra. Mert ha egymás mellett vagyunk, és megszeretjük egymást, akkor sokkal, de sokkal nehezebb, és sokkal veszélyesebb. Mert a bűn nagyon könnyen a szeretet által is be tud lépni az életünkbe, és ezt most ne értse félre senki, de ha annyira szeretem a másikat, akkor minél inkább vele szeretnék lenni, és ezt a szeretetemet ezt ki tudja használni a sátán. Úgyhogy vártam, hogy most akkor külön válnak egy időre az útjaink, vagy sem. És közben Ádám is gondolkodott, de mondom, ő határozottan megmondta az álláspontját nekem. Úgyhogy így vártunk igazából mind a ketten.
Igen. És Isten tulajdonképpen csodálatosan munkálkodott, mert tényleg én gondolkodtam sokat azon, hogy házasság, vagy hogy ilyen irányú elköteleződés, akár most már egyértelmű volt, hogy Rebeka mellett, de hogy mikor, vagy hogy. És tényleg nagyon sokat vívódtam imádságban is, és elmondtam Istennek, hogy én határozottan látom ezt, hogy és a férfi emberek azért mit tehetünk? Hát átgondoljuk logikusan, hogy mi lesz a következő lépés. És szeretjük megtervezni a dolgokat. Tehát, hogy elkezdtem újbegyre szedni, hogy ház nincs. Mi lesz, ha gyerek lesz? Itt vagyunk, úgyhogy még azért fiatalok vagyunk. És hogy még igazából nincs is olyan munkánk, amire azt mondanám, hogy biztonságos jövőt teremthetünk magunknak. És én ezeket mindet elkezdtem Isten elé vinni imádságba, és nagyon sokáig ostromoltam ezzel a mennyi trónust, hogy Uram, hát hogyha most mutattad meg nekem, hogy elkezdtetek ismerkedni komolyabban Rebekával, akkor mi a terved? Mi az akaratod? Mi akkor hogyan tovább? És esti csendességemben kaptam Istentől egy olyan igét, amiben azt mondja Isten, hogy ne kérdezzétek azért, hogy mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert pontosan tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. És ezeket egyébként a pogányok kérdezgetik. És tudjuk, hogy az a pogány, aki Isten nélkül tervez. Lehet ezt sokféleképpen megfogalmazni, szerintem ez, és ez a pogányság, az Isten nélküli lét, és az Isten nélküli gondolkozás. És ez is, amit már mondtam is, hogy ez megint csak oda lyukadok ki, hogy az Isten melletti elköteleződésből vált számomra nyilvánvalóvá, hogy el lehet köteleződni ilyen korán is egy lány mellett, hogyha azt az Isten akarja. És egyébként meg nagyon sokszor, és nagyon sokféleképpen igazolva is lett, mert én ezután azt mondtam, hogy és olyan egyértelmű volt, hogy Ábrahámnak szólt az Isten, és Ábrahám, mit olvassunk, hogy hitt, és nem azt, hogy elkezdte tervezgetni az utat, elkezdte megvenni és felmáházni a szamarakat, meg megvette az útipoggyászt, hanem elment a földjéről. És én így álltam rá tulajdonképpen Istennek erre az igéjére, és lehet, hogy sokan azt mondják most itt jelenlevők közül, hogy ez felelőtlenség volt. Nagyon sokszor és nagyon sokféleképpen meg is kaptuk ezt kritikaként nagyon sok embertől, hogy ez így felelőtlenség. Én meg azt mondtam, hogy hit. Na most kinek van igaza? És mondtam, hogy nem az a lényeg, hogy kinek van igaza, hanem hogy nekem ezt az Isten mondta. Tehát, hogy itt nem tehetek máshogy. És igazából pont ezt tudtam, és ez azért is fontos, mert beszéltem először édesapámmal, utána Rebeka édesapjával is. Nem tudtam nekik sok konkrétumot mondani, amikor elkértem Rebekának a kezét. Egyedül csak annyit tudtam, de azt szilárdan, bízva Istenben, meggyőződve arról, hogy amit ő tesz jó, hogy rendben leszünk. Úgyhogy ennyit tudtam akkor elmondani, és így kértem meg tulajdonképpen Rebekának a kezét nem sokára.
És hát a jegyességünk, ahogy Ádám már ezt így felvezette, tehát sok kritikát kaptunk. Igazából nagyon-nagyon nehéz volt emberileg, és lelkileg nagyon megterhelő volt, főleg nekem, azt kell, hogy mondjam, tehát engem nagyon megviselt a mi jegyességünk, mi picivel több, mint egy évig voltunk jegyesek, és hát eközben nekem is, Ádámnak is, de elsősorban tényleg magamról tudok beszélni, nagyon sok barátunk, testvérünk lett ellenségünké. Tehát rólam azt azért tudták, akik közelebb álltak hozzám, testvérek, hogy én milyen nevelést kaptam, hogyan állok a házasság kérdéséhez, és tudták rólam azt, hogy nem tudom jó szívvel támogatni a sok évig való együtt élést vagy járást, pont a veszélyek miatt, hanem akkor inkább úgy gondolom bölcsnek, hogy jobb külön várni másikra. És pont emiatt, hogy Ádám viszont meg másképp állt hozzá, eredetileg, ahogy ezt már említettem, nagyon sok baráttól és testvértől megkaptam azt, hogy biztosan én beszéltem rá. Ez fájt. Azért fájt, mert nálam jobban talán csak Ádám tudhatta, illetve nyilván hát az Isten, hogy nemhogy nem beszéltem neki erről, hogy én erről így gondolkodom, hanem kínosan kerültem a házasság témáját, amikor beszélgettünk, mert nem szerettem volna semmilyen szinten befolyásolni az ő döntését, mert, mint mondtam, az én feladatom, ahogy én azt megláttam, az a követés, nem pedig a vezetés, az útmutatás. És nagyon, nagyon nehéz időszak volt így végigjárni ezt a közös utat. Nagyon sok nehézségen, lelki értelemben is mélységen vezetett át az Úr. Ez az én életemen nagyon-nagyon látványos volt. Tehát, hogy mondhatjuk azt is, és utána olvastam, tehát lehet, hogy nem sarkítok, hogy egy enyhébb depressziós állapotba kerültem. Nem akartam kommunikálni nagyon senkivel. Igazából nem láttam az értelmét semminek. Tehát tudtam, hogy erre rá kell állni, de nem tetszett a dolog. És hát szakdolgozatot kellett volna írnom, amivel nem tudtam haladni. Én is leültem, és volt olyan több alkalommal is, hogy szó szerint reggel leültem, este felálltam, és egy sort sem írtam. Tudtam, hogy mit kéne csinálnom, de képtelen voltam rá. Hónapok teltek el úgy, hogy igazából én telesírtam a párnámat, én minden éjszaka úgy aludtam el. Minden reggel úgy keltem föl, hogy hát teljesen minden, majd lesz valahogy ez az esküvő. Annyira bele voltam betegedve, hogy én ezt nem így képzeltem el, hogy igazából ilyen kilátástalannak tűnt ez az egész. Nagyon-nagyon nehéz volt. Ádámnak is nehéz volt egyrészt a kritikák miatt, meg a támogatás hiánya volt az, ami leginkább fájt mind a kettőnknek, hogy azok a barátok, testvérek, akikre úgy gondoltuk, hogy számíthatunk, hirtelen elfordultak. És neki még különösen nehéz volt látni azt, hogy igazából akármit is mond, nem tud engem bíztatni. Teljesen mindegy volt, hogy mutatta az igéket, amiket kaptunk, láthattam, mert láttam, hogy Isten készítette az utat, olyan egyértelműen el volt készítve, ami házasságkötésünk napja, olyan gyönyörűen elkészítette az Úr, tényleg csak hálás lehetek érte, de annyira mély sötétség volt akkor a lelkemen, és annyira mély fájdalommal éltem a mindennapjaimat, hogy ezt én nem láttam jónak. Láttam én, de annyira nem érdekelt, nem ezzel voltam elfoglalva. Így nagyon nehéz időszak volt a mi egyéves jegyességünk, és nagyon nehezen lehetett ebből nekem kikászálódnom, és tényleg mondhatom mind a kettőnk nevében, hogy mindkettőnket megviselt érzelmileg, lelkileg, és azért az Istennel való kapcsolatunkat is újra kellett értékelni. Nekem volt egy olyan pont, amikor én fogtam a jegygyűrűmet, és odaadtam Ádámnak, hogy vegye el. Mert így ő se lesz boldog, én se leszek boldog. Aztán ő mondta, hogy hát ezt ő nem fogja visszavenni, mert amit ő megmondott, azt megmondta. És nekem át kellett gondolnom, hogy vajon, hogyha ilyen nehéz lesz, akkor is vállalom-e vagy sem. De ezt nem csak nekem kellett átgondolnom, hanem Ádámnak is, hogy vajon vállaljuk-e az Úr Jézus Krisztusért mindezt. Mert ez bizony, na ilyen az, amikor szenved az ember, és meg kellett értenünk, hogy mit is mond a zsoltáros akkor, hogy ha bárki elhagy bennünket, akár apánk, anyánk, ami velünk ugyan nem történt meg, de nem minden igét szó szerint értünk, de ez a testvérekre, barátokra is vonatkozik, hogyha barátok, testvérek fordítanak hátat, és elhagynak bennünket, akkor az Úr Jézus Krisztus, az Úr sohasem hagy el. Hiába volt ott a család, szeretettel teli, nem nagyon nyújtott ez igazi vígaszt számunkra. És igazából én abba a hibába estem vele, így utólag visszanézve, hogy elfelejtettem azt, hogy attól még, hogy valamit az Isten elrendezett, attól még nem biztos, hogy ilyen mézes-mázas boldogság lesz az egész. Elfelejtettem pedig, a saját szüleim példájából tudtam, hogy ők is hitben kötöttek házasságot, és mérhetetlenül nehéz volt nekik is a házasságkötésük. És egyszerűen ez valahogy kiesett. És nekem tényleg, én csak a szüleimmel tudok példálózni, hiszen ők voltak a legközelebb. Nekem édesanyám mondta azt, hogy emlékezzek arra az igére, amire ráálltam, hogy azt mondta az Úr, hogy győzedelmes jobbá, hogy val támogat engem, és ebben nem az van benne, hogy könnyű lesz, de az, hogyha rátekintek, akkor győzedelmes lehet, és áldott lehet a mi házasságunk, és azt is meg kellett látnunk mind a kettőnknek, hogy itt a legnagyobb baj nem az, hogy nem kapom meg azt a támogatást, amit én sajnos jogtalanul, de elvártam volna, hanem a legnagyobb baj az, hogy ezt nem tudtam nekik megbocsátani. És egy ige hirdetés alkalmával szabadított meg ebből a mélységből az Úr Jézus Krisztus egy hónappal, másfél hónappal az esküvő előtt, amikor arról szólt a prédikáció, hogy nem azért kell megbocsátanunk a másiknak, hogy a másiknak jó legyen, hanem azért, mert akkor egy rabot engedünk szabadon, és azok a rabok mi magunk vagyunk. És tényleg erre kellett rájönnöm nekem is, hogy a sok fájdalom, a sok kis tüske, amit én összegyűjtöttem ez idő alatt, testvéreink és barátaink felé, azok megmérgezték az én életemet és az Úr Jézus Krisztussal való kapcsolatomat, és azért kell, hogy akarjak is megbocsátani, ne csak úgy mondjam, hanem akarjak minden porcikámmal, hogy tényleg szabad lehessek, szabadok lehessünk, és így kezdhessük meg majd a közös életünket. És az Úr kegyelméből tényleg megszabadulhattam ebből a mélységből, és akkor már azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg könnyebb volt látni azt, hogy az Isten hogyan munkálkodott. Nagyon sok segítséget kaptunk innen a gyülekezetből, és hihetetlenül csodálatos volt, ahogy az Úr munkálkodott, és nem is gondoltuk volna, hogy ennyi segítő kéz lesz itt, hogy a mi esküvünk egyáltalán megvalósulhasson. A szüleink, a testvéreink rengeteget segítettek nekünk, és tényleg nagyon sokszor olyan helyekről kaptunk segítséget, ahonnan nem is számítottunk volna rá. Így azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy megmutatta és megláttatta azt, hogy attól még, hogy nehézség van, attól ő még ott van. Csak nekem nem saját magamra, nem a körülményeimre kellene néznem, hanem őre. És már így is jöhettünk ide a templomba augusztusban, és így tehettük az eskünket is.
Így van. És így, ahogy Rebeka is elmondta, olyan jó volt átélni azt, hogy ahogy azt mondja a mindenható Isten, hogy bele leszek a nyomorúságban. Hogy ő nem csak megment és megszabadít a nyomorúságból, hanem már az is értékes idő, amikor a nyomorúságban velünk van. Akár most mi nálunk a jegyes kapcsolat, a jegyes jegybenjárásunknál, akár másoknak máshogy, de amikor a nyomorúságban velünk van. És tényleg azért volt ez jó, nagyon ez az időszak, mert nem csak azt mutatta meg, hogy Istenhez milyen közel lehet kerülni, és nem csak Isten magához húzott közelebb, hanem ahogy Istenhez közelítettünk, úgy egyre jobban közelítettünk egymásra is, és annyira összecsiszolódtunk, hogy a házasság kötésünk napján szerintem nem túlzok meg, nem mondok hamisságot, hogyha azt mondom, hogy tényleg őszintén és tiszta szívvel, ahogy Rebeka mondta, hogy tudtuk úgy letenni az eskünket, a fogadalmunkat, úgy tudtuk elmondani, hogy szeretem őt, hogy vigyázni fogok rá, hogy segítőtársa leszek, hogy hűen vele leszek mindenféle körülmények között, hogy tudtuk azt, amit a meghívónkra is odaírtuk, hogy nem az a szeretet, ahogy mi szeretünk, hanem az, ahogy az Isten szeretett bennünket. Erről az isteni szeretetről szól az is, és most így a bizonyságtételünk végén szeretném megmutatni, hogy kicsit puskázhattunk is, hogyha nem tudnánk az igéket, amik nagyon meghatározóak, mert két igét írtunk bele a jegygyűrünkbe. És ez a két ige, az egyik a Prédikátor 4.12, ugye a hármas fonál nem hamar szakad el. Mi nem ketten vagyunk ebben a házasságban, és nem egymásnak köteleződtünk el, vagy nem csak egymásnak köteleződtünk el, hanem Istennek legfőképpen. És tudni azt, hogy ez az Isten, aki velünk van Jézus Krisztus által napról napra a mi házasságunkban, és megújítja mindig az egymás iránti elköteleződésünket is. Ez az Isten, az Ézsaiás 41.10-ből drága ígéretünk van, hogy győzelmes jobbjával támogat bennünket. Úgyhogy mi ennyit szerettünk volna elmondani, és azt szeretnénk kérni, hogy még mielőtt esetleg egy jó beszélgetés lenne ebből, hogy kérdéseket tennének fel a testvérek, hogy hozzáfűznének dolgokat, még csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged azért, mert te szabadító vagy, és köszönjük neked, hogy mi úgy köteleződhetünk el melletted, egymás mellett, hogy tudjuk, hogy te elköteleződtél mellettünk. Urunk, hálásak vagyunk ezért, és köszönjük neked, hogy a mai nap, még ha magunk gyarló módján is, de rólad tehetünk bizonyságot. Kérünk téged, hogy szent lelkeddel munkálkodj az emberi szívekben. És kérünk téged, hogy akik itt ülnek, és akik itt vagyunk, hadd éljük át napról napra, hogy milyen kegyelemből élni, milyen elköteleződni melletted, veled, és milyen elköteleződni a férjünkkel, vagy feleségünkkel. A te kegyelmedből kérünk önmagadért, a te nevedért, hogy könyörülj rajtunk, könyörülj jegyességeinken, könyörülj a házasságainkon, és te újíts meg, és te szabadíts bennünket. Amen.
Nagyon szépen köszönjük Ádámnak és Rebekának, hogy végül is az igének engedelmeskedve azt a mécses nem rejtegették, hanem eljöttek ide közénk és vállalták ezt a mai délelőttöt, és többek között nekem, mint édesapának is nagy segítség volt hallani egy-két gondolatot, amit remélem majd a gyakorlatba át tudok ültetni. És mivel hogy a beszélgetés is része ennek az alkalomnak, hogyha esetleg merült föl olyan kérdés, és addig nem tudom, Rebeka, bírod még, mert azért még látom, bírom, hogy már ott egy kis csemete is várakozik majd a kibukkanásra.
Még ő is bírja.
Tessék, még ő is bírja. Ő is bírja. Jó, hát akkor nem tudom, mi is bírjuk, és azt szeretném akkor fölvetni, hogy akinek lenne esetleg kérdése, vagy Ádám mondta, vagy kiegészítés, hozzászólás, olyan gondolat, ami megfogalmazódott az elmúlt órába, akkor most itt ez a mikrofon, és szívesen odaadom, föl tudja tenni személyesen Ádáméknak is bátran, vagy hogyha ezzel kapcsolatban bármilyen gondolatkérés lenne, azt most el lehet mondani. Tehát itt van most a lehetőség, és itt van most az idő, hogy hozzászóljunk mi is, és kérdezzünk bátran olyan témákról, ahol amiről talán nem tudunk beszélni mindig, vagy minden nap. A legbátrabb belső hozzászólót szeretném kérni.
Én azt kérdezném, minden szavatokat figyeltem, és lehet, hogy valamit nem értettem, és ezt szeretném megkérdezni, hogy mitől volt a jegyesség időszaka? Azt a szót használtátok, hogy nyomorúságos. Itt azt nem értettem, azt értettem, hogy néhányan elfordultak, azt nem, hogy miért. Én a családomban minden gyermekem jegyességi idejét olyan áldásnak éltem magam is meg, meg a résztvevőknek is azt láttam az életében, hogy ez a boldog várakozás időszaka. Hogy mi az, ami nektek olyan nehéz volt?
Úgy gondolom, hogy erre a kérdésre azért sokat mondott Rebeka is. Tehát, hogy nagyrészt azért volt, amit elmondott, hogy ezt én is elmondhatom, hogy mindkettőnknek nagyon nehéz volt. Ugye ön is elmondta, hogy önnek is áldás volt a gyermekének a jegybenjárása. De amikor átéljük azt, hogy nagyon sokan ezt nem áldásként élik meg, a mi jegyességünket. És akárhogy is, de emberek vagyunk. Tehát, hogyha ott van körülöttünk egy csomó ember, és mindenki azt mondja, napi szinten akár, hogy te butaságot csinálsz most, akkor azért ember legyen a talpán, aki azt tudja mondani, hogy akkor teljesen biztos vagyok benne, ennek ellenére, hogy amit teszek, az helyes. És nagyon megerősítő volt, hogy tényleg nagyon sok igét kaptunk arra nézve, hogy ez egy küzdelmes időszak lesz. Tehát, hogy nagyon sokaknak nagyon áldott időszak, és mi se azt mondtuk, hogy nem áldott időszak ez a mostani, mert ugye Isten áldása nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem szenvedünk, meg hogy nem fáj. Azt hiszem, hogy senki nem vitatja el, hogy a Biblia nagyjai nagyon áldott emberek voltak. De hogyha látjuk az életüket rengeteg nyomorúság volt benne emberileg nézve. Hiszen, és pont a hithősöknél, pont mostanában hallgattam erről egy igehirdetés sorozatot, hogy a hithősöknél, akiket annyira megbecsülünk, pontosan ilyenek voltak, hogy szenvedtek a Krisztusért, és szenvedtek amiatt, ami mellett ki kellett állniuk, amit az Istentől megkaptak, mint feladatot, és hittel ráálltak. De nekünk pont ezért volt áldás például, és bocsánat akkor, hogyha félreérthetően fogalmaztunk, mert ettől függetlenül, hogy emberileg nyomorult helyzet volt, attól függetlenül olyan szempontból áldás volt, meg áldásos volt, mert amit viszont elmondtam, hogy a nyomorúságunkban átéhettük azt, hogy csak Istenre számíthatunk. És Istennel és egymással voltunk közösségben.
Igen, meg ami nehéz volt, és amit én is mondtam, hogy testvérek, tehát hogy olyan barátok, testvérek, akik addig nagyon támogatóak voltak, és szemlélték az életünket, akár imádságban is követték, tehát volt olyan közülük, nem egy sajnos, akik ezután azt mondták, hogy ők nem tudnak velünk közösséget vállalni, mert hogyha emberileg nézik, akkor nincsen teljesen rendben ez a dolog, hiszen gyakorlatilag mi a semmibe vágunk bele, és ez volt, ami, tehát mondom, elsősorban engem viselt meg, na hát engem érzelmileg ez nagyon megviselt, hogy tényleg olyan barátaim, testvérem, nőtestvérem is, férfi testvérem is, de elsősorban nőtestvéreim voltak, akik azt mondták, hogy nem, tehát hogy az Isten dolgai nem így működnek, tehát hogy ha lenne egy kis eszünk, akkor még várnánk 2-3 évet, és ezt nem tudták elfogadni, és így van olyan, akivel sajnos a mai napig nem vagyunk beszélő viszonyban, és ezt azért feldolgozni, egy több éves baráti kapcsolat elvesztését egy jegyesség miatt, ezt azt gondolom, hogy nehéz. Legalábbis nekem nehéz volt, ez nem mindenkinek van így, de nekem nagyon nehéz volt, én nagyon ragaszkodó ember vagyok, és emiatt volt nagyon nehéz. Nem tudom, hogy ez így kielégítő válasz volt a részünkről, vagy érthető.
És hát tényleg dicsőség az Istennek. Mert tényleg, tehát, hogy amit mi itt most kiáltunk és elmondtunk, az nem a magunk bátorsága, nem a magunk bölcsessége volt, hanem mi arról tudunk beszámolni, hogy ezt mindent az Istentől kaptunk, és éppen ezért rá tudunk csak felmutatni, hogy mi is hálásak vagyunk Istennek ezért, hogy most itt lehetünk, és hogy bizonyságot tehetünk.
Vagy. nagyon szépen köszönöm Ádáméknak, és egy kis apróságról, egy kis ajándékról gondoskodtunk számukra, még nem ülhettek le, bocsánat, még egy perc, amit szeretnék átadni, és utána pedig még énekelnénk is egyet.
Lehető.
Tavaszias, fiatalos világcsoport, és szeretettel Rebekának az egész közösség nevében, egy puszi kíséretében.
Köszönjük.
Most már meggyógyultam. És a virág mellé pedig a kalauz a bibliai lelki gondozáshoz, hát ha szükség lesz rá még azért a hátralévő 60-70 évetekben. Páhegyi Feri bácsi írta ezt a csodálatos könyvet, és hogyha szabad, akkor felolvasom Ádámnak és Rebekának szeretettel Feri bátyátok 2016. február 13. Hát ez a mai
köszönjük
nap.
Köszönjük szépen.
Mi is köszönjük az egész köszönjük csapat nevében. És akkor egy szép éneket, ami következik. Úgy csodásan működik, és kérlek szépen, hogy a számot a 6-11, igen. A kék énekes könyvből, tehát a 611-es éneket énekeljük el.